Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Folytatjuk 2,5 éve megkezdett beszélgetésünket Kocka Terivel. Ekkora szünetet nem szoktam tartani, de közben te megkerülted vitorláson a földet. Hány hónapig tartott, és beváltotta-e azokat az elvárásaidat, vágyaidat, reményeidet, amiket hozzáfűztél, ehhez az utazáshoz fűztél?
Akkor az első kérdésedre a válasz 11 hónapig durván, és persze beváltotta a reményeimet, sőt, túlszárnyalta. Mindig nevettem azon, amikor azt mondta a verseny kitalálója, hogy ez egy életváltoztató verseny. Nem csak életmód, hanem az életet megváltoztató verseny. Mondtam, na jó, persze. Most már pont 60 éves koromban fog az én életem megváltozni. De az a helyzet, hogy megváltozott. Versenyeztünk egymással, már ahogy a hajók egymással, egyébként pedig a matrózok, akikkel egy hajón teljesítettem szolgálatot, hát velük csapat voltunk. Nagyon hamar rájöttünk, hogyha mi nem vagyunk csapat, abból baj van. Nem voltam büszke magamra az elején. De nem azért, mert konfliktusaim voltak, hanem nem voltam boldog. Milyen? De egyáltalán nem voltam boldog attól, hogy ott van körülöttem 10-valahány ember. A verseny elején, mondjuk Franciaországtól Rio de Janeiroig, hihetetlen egók ütköztek. Ugye itt van olyan, aki már sokat vitorlázott, és van olyan, aki egyáltalán nem, mint én. És aki sokat vitorlázott, hát hogy szokott lenni egy csapatban. Szóval mindenki helyezkedik. Ugye ki kell találni, el kell dönteni, ki legyen a falkavezér, kik legyenek a vezetők, kik legyenek a követők, mi az, ami számít, mitől vagyok hiteles, ki fog rám hallgatni, ki lesz a barátom, ki a barátom, kit utálok, kit nem utálok annyira, kit engedek annyira közel, hogy a hátamat fordítva, a mesztelen hátamat fordítva képes vagyok öltözködni előtte. Rengeteg kérdés, és én nem voltam boldog az első szakaszon, egyáltalán nem voltam boldog ezektől, hogy nekem hát jól kell éreznem magam egy ilyen környezetben, ahol ott vannak tőlem 20 centire, és én nem éreztem jól magam ebben a környezetben. Ha őszinte akarok lenni magamhoz és az élethez, maga a valósághoz, akkor én ettől egyáltalán nem voltam boldog.
Mitől változott meg ez a helyzet? Mikor kezdted el jól érezni magad?
Hát mert elkapott a gépszíj. Először is Rióban győztünk. Most az eszméletlen érzés, hogy nem ismertem magamra, amikor...
Tehát az első ott, hajón érkeztél be Rio de Janeiro-ba. Mennyi ideig tartott az út Franciaországtól Rio de Janeiro-ba?
3,5 hét. És majdnem 6000 tengeri mérföld. És képzeld el, hogy 29 másodperccel győztünk a második hajó előtt. El tudod képzelni az utolsó egy napot? Az olyan volt, ilyen macskaegérjáték volt. Tehát hol mi voltunk el? Nem, ők nem voltak elől az utolsó egy napban egyáltalán, de megszorongattak bennünket. Voltak közelebb, távolabb, aztán megint távolabb, megint közelebb, és nem ismertem magamra, amikor mint egy őrült ugráltam, hogy beértünk, szuper. Tehát ez ismeretlen volt számomra.
Mitől függött a győzelem? Miért ti voltatok az elsők? Annyi ember volt, aki jól tudott vitorlázni a hajón, mindenkinek megvolt a maga dolga végül. Mitől lettetek elsők?
Mindez. És hogy annyira akart már az utolsó napon ezt a győzelmet. Ugye egészen az utolsó két napig nem láttunk másik hajót. A többiek nyugatra mentek, mi keletre. Hogy miért mentünk keletre, a kapitány azt mondta, hogy mert a többiek nyugatra mennek. És hogy ő úgy érzi, hogy a doldrumon, tehát hogy az egyenlítő két oldalán van egy szélcsendes övezet, eléggé széles, olyan 300 uszkve, 500 tengeri mérföld széles, és az, hogy ezt melyik szélességnél szeled át, tudnélik, itt nem lehet vitorlázni. Tehát itt időnként nulla szél van, és örülsz, ha nem hátrafelé mégy, ha nem előre.
Motort lehetett használni?
Hát nem, az soha. Hát csak amikor lefújták a versenyt. Vagy ha a versenyigazgatóság engedélyt adott rá, hogy te motort használhatsz valamilyen havária miatt. Szóval sikerült eltalálni a legkeskenyebb szélcsendes zónát, és soha nem fordult elő, hogy nulla sebességet mértünk volna. Tehát mindig mentünk 1-2-3 tengeri mérfölddel még ebben a bizonyos szélcsendes övezetben is. És ez a taktikai húzás, ez segített nekünk.
Amikor kialakultak a közöttetek lévő viszonyok, kapcsolat, ez a fajta falkavezérség és követő szerep, te hol voltál ebben neked? Mi volt a dolgod, és milyen szereped volt ebben a csapatban?
Én egy érdekes helyre bírtam pozícionálni magam, és felfedeztem magamban a kenyérsütő tehetséget. Hát, szóval ez egy ilyen vicces mondat, mert muszáj volt kenyeret sütni. És én megismételtem azt, amit a nagymamámtól tanultam, de soha nem csináltam, hogy élesztő, sós víz, liszt. Gyúrni elegendő ideig, keleszteni szépen kétszer, nem megspórolni a munkát. Eszméletlen kenyereket sütöttem. A kapitány többször említette, hogy van nekünk egy master bakerünk is. Szóval én az öregek között voltam, és szóval nekem ez volt a helyem. Én meg akartam tanulni vitorlázni. Fogalmam se volt, hogy a nullától meddig fogok tudni eljutni. Arra én nem, a hatalmas vitorlás tudásomra nem tudtam építeni. Tehát egyrészt volt ez a konyhabeli. Hát szerintem ott, igen, szóval ott bírtam előállítani olyasmit, amit a többiek szerettek. És ez nagyon fontos. Egyébként a táplálása a népeknek, az tényleg nagyon fontos. Az első szakaszon, a már emlegetett első szakaszon rettenetes volt, mert nem volt semmilyen tapasztalatunk, tehát a kaja, az élelmezés az rettenetes volt. Utána viszont nagyon jókat főztünk, mert kitaláltuk, hogy nekünk ott jó, és rájöttünk.
Mit kellett megtanulnatok hozzá?
Hát, hogy hagyni kell az éppen konyhaszolgálatost kibontakoztatni a kreativitását. És hogy ez mennyire két skála között, a skála két végpontja között mozdott. Volt olyan, aki, hát ugye a fél életét a konyhába töltötte, mint én, és volt egy orosz fiú, akitől megkérdeztünk, hogy Zsenya, tudsz főzni? Azt válaszolta, hogy nem tudom.
Hányan voltatok?
12 volt a legkevesebb. Tehát 12-en voltunk, amikor a legkevesebben voltunk, és 20-an, amikor a legtöbben, és e között szabadon.
Hány országból?
14. A miénk volt a legnemzetközibb legénység.
Azt mondtad, hogy az öregek között voltál. Hányan voltak olyanok, akik így 50 fölött, 60 körül úgy gondolták, hogy erre van szükségük?
Sokan. Sokan. És azt akarom üzenni is a műsorot hallgatóinak, hogy maga Sir Robin, aki ezt kitalálta, pillanatnyilag 75 éves, és most november 23-án fejezte be az utolsó versenyét, egy atlanti átszelő versenyt, és remek kondícióban van. És ő szokta mondani, és én vele vagyok, hogy a kor az, hát tényleg nem számít. Szóval ez egy ilyen obligát mondat, de hát nem számít, ha nem akarod. Tehát akadályozni nem fog.
Tessék? Hogy számítson?
Hát nem igen, ha nem akarod, hogy számítson, így van. Tehát az tényleg egy szám, ha te úgy nézel rá, mint egy lehetőségre, és nem úgy, mint egy akadályra, akkor meg fogod találni azt a tempót, a környezetet. Volt egy érdekes mondat a hajón, hogy a csapatban dolgoztunk, és az elején azt mondtuk, hogy hát majd én segítek neked meg, és akkor kijavítottuk ezt a mondatot, és azt mondtuk, hogy ne segíts. Ettől úgy érzem, hogy én nem vagyok képes. De ha hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy a hajó gyorsabban menjen, az szuper. Tehát ez egy óriási mondat volt. Ezt mondom is mindenkinek, hogy a lényeg, hogy azt találja meg az ember, amivel hozzá tud járulni. Egy 60 éves mással fog tudni hozzájárulni. Nekem esélyem nem volt a hajó orrában. Tehát esélyem nem volt. A 27 éves Kristóf nevű jó barátom, egy lengyel fiú, a maga szál 2 méter 2 centiével és hatalmas erejével, nagyon jó vitorlás tudásával, ő használható volt az orrban, én nem. Én csak úgy voltam használható az orrban, ha leülök, és megfogom a vitorla alsó élét, hogy amikor engedjük le, akkor odaessen azért a hajóra, és ne hajón kívül. De ez teljesen rendben volt, tehát megvolt a helyem, és a Kristóf ment valami más csinálni, ki az orba megkilógni. Szerintem ez nagyon fontos. És ez hogy változik az életkorunkkal. Persze, hogy. Volt egy magyar úr, magyar származású, hát egy magyar úr, aki idősebb volt, mint én.
Magyar aztán, származású, azt mondod,
hát,
hol él?
Igen, hát össze-vissza Magyarországon is. A Nemzeti Bank delegátőt eredetileg Angliába, és aztán utána ott talált munkát. Mindegy.
Igen.
Ő most már nyugdíjas, 78 éves, tehát nem tudom, hogy hol él mindenhol, ahol a gyerekei vannak, meg ahol jól érzi magát. Úgyhogy ez nem nagyon jellemző, hogy hol él.
78 évesen ő hogyan tudott hozzájárulni ahhoz, hogy a hajó gyorsabban menjen?
Hát eszméletlen szalonnás tojást sütött. Például vele voltam párban egyszer konyhaszolgálatban, és azt mindenki nagyon szerette. Azon kívül nagyon jó ötleteket adott, hogy én mit főzzek. Halálosan jól szórakoztunk rajta, mert soha nem felejtem el a képet, ahogy szivarozott a hajónak a végében, és a szivarozásból nem engedett. Ahogy ül és könyvet olvas a nappaliban, az ebédlőben. Hát szóval ne úgy képzelj el senki ezt a nappalit, mint egy nappali. Szóval ez azért elég és pártai körülmények közötti nappali. De szóval, hogy kedves képek maradnak meg, és Tudod, ez nagyon sok, hogy valakiről kedves képek maradnak meg egy ilyen környezetben, szóval ez rengeteg.
Azt mondtad, hogy spártai volt a nappali. Milyen körülmények között éltetek? Te egy évig egyedül laktál egy kabinban, vagy nem?
Ó, először is nincs kabin.
Nincs kabin?
Nincs. Nem, tehát kabin
hatalmas
nincs.
Közös szállóban, hálóban laktok?
Aha. Hát a hatalmas az túlzás, szóval van egy folyosó, ami mondjuk fél méter széles, és utána következik az ágy, ami durván fél méter széles, 55 centi, ha jól emlékszem, nincs 60. És azon van egy matrac, amin van egy vízhatlan lepedő, és ketten osztoztok jellemzően egy ágyon.
Mert, ketten?
Igen.
Tehát ez azt jelenti, hogy felváltva alszotok?
Felváltva, persze, felváltva, eleve felváltva alszunk, hogy a legénység fele szolgáltat teljesít, a másik fele pihen. Éjszaka 4 óránk, 3,5 óránként ébresztenek, nappal 6 óránként ébresztenek, és tehát vagy dolgozol, vagy alszol. Kivéve, ha konyhaszolgálatos vagy, mert akkor 24 órás a szolgálat. De persze...
Hogy tudsz utána pihenni, hogyha osztozol valakivel?
Hát jól. A hálózsákodat összetekered, és mondjuk az én ágyamban az volt a rend, hogy az összeteket hálózsák a lábunknál van, mert mi elfértünk. Ugye Kristóf nem bírta összetekerni a hálózsákot a lába végénél, mert ő 2 méter hosszú volt, és végigért az ágyán. De nálunk mi ezt meg tudtuk csinálni.
Egészen másfajta élet ritmushoz kellett hozzászoknod.
Persze, persze. Nekem nem volt ebből bajom érdekes az életmód ritmusváltásból. Nekem nem volt semmilyen bajom, tehát nem szenvedtem attól, hogy föl kell ébrednem, letettem a fejem és aludtam.
És meddig tartott, amíg hozzászoktál ahhoz, hogy egészen másfajta közelségben élsz számodra idegen emberekkel, mint az előtt?
Ez se volt nagyon hosszú egyébként. Tehát érdekes, hogy nem a közelség zavart, hanem hogy sokan vannak, és nem tudok nagyon elvonulni, de aztán kitaláltam, hogy... vagy eszembe jutott, inkább eszembe jutott, hogy hiszen a szarongomat ezért vittem magammal.
Micsodádat?
Balin, kaptam ajándékba egy kézzel festett szarongot, tudom, amit így az ottani népek így a csípőjük, derekük köré tekernek, és úgy néz ki, mint egy szoknya, de tulajdonképpen egy nagy
kendő.
Lepedő, egy nagy kendő. És akkor azt fölakasztottam az ágyam mellett egy madzagra, mindegy, és az csinált egy ilyen kuckót. És ugyan mindent hallottál, meg nem is ért végig, meg szóval mindegy, a fejed kilátszott, de jobb is, jobb, hogyha tudják, hogy mi van veled egyébként. De mégis az egyrészt jelzés volt a többieknek, hogy Teri most magányra vágyik, és akkor azt úgy tiszteletben tartotta mindenki. Másrészt mondom, nekem is azt adta, hogy most én kuckózom, tehát most ez most más.
Folytatjuk Kocka Terivel mindjárt.